A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Április 12-én és 13-án lesz a szerzetesek országos zarándoklata a Mátraverebély Szentkút Nemzeti Kegyhelyen, közölte az MT-vel a kegyhely sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina elmondta, a zarándokok egy része gyalog érkezik. Pénteken 12 szerzetes rend 41 tagja indul útnak Széchenyből a találkozóra. A résztvevők 27 kilométer megtétele után érkeznek majd meg Szentkútra. A szombati ünnepi szentmisét Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök mutatja be. Lelki adoptálással ünnepelték Gyümölcsoltó Boldogasszony Győrben. Veres András megyés püspök ünnepi szentmisét mutatott be a gyermekeket váró házaspárokért, családokért a győri Nagy Boldogasszony székesegyházban. Elmondta, az igazi templom nem kőből, nem fából épített templom, hanem lélek által épített templom. Mária valóban az Úr alázatos szolgáló leánya volt, mindenben Isten akaratát kívánta szolgálni, így méltóvá vált az Isten anyaságra. Isten az irántunk való szeretetből testesült meg, hogy mi is Isten gyermekeivé lehessünk, mondta. Engedjük, hogy Isten lelke formáljon bennünket napról napra, egyre tökéletesebb, egyre büntelenebb emberré. Papi hivatásokért imádkoztak Andocson. Berta Tibor püspök katonai ordinárius mutatott be szentmisét az andocsi Nagy Boldogasszony bazilikában. A szabadtéri szentmisén mintegy 400-an vettek részt. Az isteni irgalom nagy-nagy ajándékának a jele, hogy hitre tudunk jutni. Hangsúlyozta Udvardi György az isteni irgalmasság vasárnapján bemutatott szentmiséjén, a Veszprémi Szent Mihály főzékes egyházban, ahol ezen a hétvégén ünnepelte a templom gyermekkórusa létrejöttének első évfordulóját. A Szent István Tudományos Akadémia április 8-án székfoglaló ülést tartott Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápáról elnevezett dísztermében, a Szent István Társulat társulati esték sorozatának keretében. A közgyűlésen tartotta meg akadémiai székfoglaló előadását Csiba László Széchenyi díjas orvos, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a mai napon a marokkói Marrakesbe utazik, ahol részt vesz a világ keresztény demokrata erőit tömörítő pártszövetség vezetői értekezletén, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A szervezetnek Orbán Viktor az egyik alelnöke. A kormányfő programja során tárgyalást folytat a marokkói miniszterelnökkel is. Orbán Viktor miniszterelnök levelet küld az Európai Unió területén kívül élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgároknak. Ebben felhívja figyelmüket a június 9-i európai parlamenti választásokra, és arra ösztönzi őket, ők is éljenek szavazati jogukkal, tájékoztatott a kormányzati tájékoztatási központ. A nők esetében továbbra is az emlőrák, a férfiaknál a prosztatarák a leggyakrabban diagnosztizált daganattípus. Olvasható a Magyar Rákellenes Liga a mai napon a Nemzeti Rákellenes Nap alkalmából közzétett közleményében. Hazánkban 1993 óta április 10-én tartják a Nemzeti Rákellenes Napot. Az ideire a Magyar Rákellenes Liga számos érdekes és hasznos előadással készült. A rendezvényen a leggyakoribb daganatos betegségekkel kapcsolatban mutattak be egy-egy újdonságot a szakma vezető szakembereinek előadásaival. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a Kiskunhalasi Szakképzőcentrum Dékáni Árpád Technikumban arról beszélt, hogy most jó lenni katonának, ugyanis a magyar honvédségben egy korszakváltás zajlik, amely a haderőfejlesztési program keretében 2015 környékén indult el, és amely az elmúlt 2 évben felgyorsult. Sorsformálók, sikeres roma férfiak történetei című interjú kötetet mutattak be Budapesten, a Kopp Mária Intézet épületében, ahol kiállítás is nyílt a könyv illusztrációiból. A 4 évvel ezelőtt megjelent Roma nők egymás közt című interjúkötet folytatásaként ezúttal 12 sikeres, céltudatos és tevékeny roma férfi mesél életútjáról, a Sorsformálók sikeres roma férfiak történetei című kötetben. Mondta a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnöke. Fűrész Tünde hangsúlyozta, a kötet célja, hogy a roma közösségből olyan példaképeket mutasson be, akik az életútjukkal reményt tudnak nyújtani, valamint lerombolják a sztereotípiákat, amelyek még mindig jelen vannak a magyar társadalomban. Végül az időjárásról: nagyrészt fátyolfelhős lesz az ég, de főleg a Dunántúlon, valamint a főváros és a Dunakanyar térségében alacsony szintű felhőzet is képződik, csapadék nem várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. A lelki erősség révén leküzdhetjük belső félelmeinket, és felvehetjük a harcot a világban zajló rossz ellen. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. Szardínia püspökei ad limina látogatáson a pápánál. Keressük az egyház mai küldetését. A pápa imád kér a kazasztáni árvíz által sújtott lakosságért.
A lelki erősség révén leküzdhetjük belső félelmeinket, és felvehetjük a harcot a világban zajló rossz ellen. Ferenc pápa katekézise. A nyugati világ elkényelmesedett, közönösen szemléli a világon pusztító rosszat, ezért a lelki erősséggel felvértezve igent kell mondanunk a jóra, a fejlődésre, bízva az Úr segítségében. Az élet megpróbáltatásaiban is erre a lelki erőre számíthatunk, ahogy Jézus is szenvedélyesen kiállt a jó mellett, mi is használjuk jóra a bennünk rejlő erőt. Ima a szorongattatás idején. Hozzád menekülök, Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak, igazságodban szabadíts és ments meg engem. Valóban te vagy a sziklám és várom, nevedért vezess és irányíts engem. Legyetek erősek és bátor lelkűek, mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek, szól a Zsoltár.
La catechesi di oggi è dedicata alla terza delle virtù cardinali, vale a dire la fortezza.
Ferenc pápa szerdán délelőtt folytatta a bűnökről és erényekről szóló katekézis sorozatát. Ezúttal a harmadik sarkalatos erényről, a lelki erősségről elmélkedett. Hogyan határozza meg ennek fogalmát a katolikus egyház katekizmusa? Az erősség az az erkölcsi erény, amely a nehézségek közepette biztosítja az erősséget és álhatatosságot a jó keresésében. Megerősíti az elhatározást, hogy az ember az erkölcsi életben ellenáll a kísértéseknek és legyőzi az akadályokat. Az erősség erénye készségessé tesz a félelem, még a halálfélelem legyőzésére is, segít vállalni a próbatéteket és üldöztetéseket. Így szól a katolikus egyház katekizmusa lelki erősségről.
Ecco dunque la più combattiva delle virtù.
Ez tehát a legharcosabb erény, állapította meg a pápa, majd így folytatta. Ha az első sarkalatos erényt, az okosságot elsősorban az emberi észhez kapcsolták, míg az igazságosság az akaratban lakozik, a harmadik erényt, a lelki erősséget a skolasztikus szerzők ahhoz kötötték, amit az ókoriak heves étvágynak hívtak. Az ókori gondolkodók nem szenvedély nélküli embert képzeltek el, mint egy kő. És nem is biztos, hogy a szenvedélyek feltétlenül egy bűn maradványai. Ugyanakkor meg kell zabolázni őket, irányítani, megtisztítani a keresztség vizével, vagy jobban mondva a Szentlélek tüzével.
Un cristiano senza coraggio, che non piega al bene la propria forza, che non dà fastidio a nessuno, è un cristiano inutile.
Egy bátortalan keresztény, aki nem használja jóra az erejét, aki senkit nem zavar, az fölösleges keresztény. Gondoljunk erre. Jézus nem egy sápadt és szenvedélymentes Isten, aki nem ismeri az emberi érzelmeket. Éppen ellenkezőleg. Barátja Lázár halála láttán könnyekben tör ki. Bizonyos kifejezéseiből kitűnik szenvedélyes lelke, mint amikor azt mondja, azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon? A templomi kufárokkal szemben is erőteljesen lépett fel. Jézusban ott élt a szenvedély, fűzte hozzá a pápa, aki ezután a lelki erősség kettős természetét fejtette ki. Mind az ókori görög filozófusok, mind a keresztény teológusok felismerték, hogy passzív és aktív módon egyaránt hat ez az erény. A lelki erősség passzívan bennünk működik. Vannak belső ellenségeink, melyeket le kell győznünk. A szorongás, az aggodalom, a félelem, a bűnösség, mind olyan erők, amelyek bensőnkben mozognak és egyes helyzetekben megbénítanak.
La fortezza è una vittoria, anzitutto contro noi stessi.
A lelki erősség elsősorban az, amikor győzelmet aratunk önmagunk felett. Félelmeink nagy része irreális és soha nem válik valósággá. Ezért jobban tesszük, ha a Szent Lelket hívjuk, és mindent türelmes lelki erővel közelítünk meg. Egyszerre egy gondra összpontosítunk, képességeinkhez mérten, de nem egyedül. Az Úr velünk van, ha bízunk benne és őszintén a jóra törekszünk. Akkor minden helyzetben számíthatunk az isteni gondviselésre, ami pajzsunk és páncélunk lesz. A lelki erősség erényének másik működése aktívabb természetű. A belső kihívások mellett külső ellenségek is vannak. Az élet megpróbáltatásai, az üldöztetések, a nehézségek, melyekre nem számítottunk és meglepnek minket. Megkísérelhetjük előre kiszámítani, mi fog történni velünk, de a valóság nagy részt előre láthatatlan eseményekből áll, és ezen a tengeren hajónkat olykor ide-oda dobálják a hullámok. A lelki erősség révén akkor ellenálló tengerészek leszünk, akik nem ijednek meg, és nem veszítik el bátorságukat.
La fortezza è una virtù fondamentale, perché prende sul serio la sfida del male nel mondo.
A lelki erősség alapvető erény, mert komolyan veszi a rossz kihívását a világban, folytatta katekézisét a pápa. Van, aki úgy tesz, mintha nem létezne, mintha minden rendben volna, mintha az emberi akarat nem lenne időnként vak, és a történelemben nem vívódnának halált hozó sötét erők. Elég azonban fellapozni egy történelemkönyvet, vagy sajnos az újságokat, hogy rájöjjünk, milyen gyalázatos dolgoknak vagyunk, kicsit áldozatai, kicsit főszereplői. A háborúknak, az erőszaknak, a rabszolgaságnak, a szegények elnyomásának, a be nem gyógyult, máig vérző sebeknek.
La virtù della fortezza si fa reagire e gridare un no secco a tutto questo.
A lelki erősség erénye arra ösztönöz, hogy reagáljunk, és nemet, határozott nemet kiáltsunk mindenre. Ami kényelmes nyugati világunkban, ami kissé felhigított mindent, ami a tökéletesedésre törekvést egy organikus fejlődéssé alakította, amelynek nincs szüksége küzdelemre, mert mindent egyformának lát. Időnként egészséges nosztalgiát érzünk a proféták iránt. De nagyon ritkák a kényelmetlen és látnoki képességű személyek. Szükség van valakire, aki kipiszkál minket a puha helyünkről, amibe belekényelmesedtünk, és elismételteti velünk a határozott nemet a rosszra, és mindarra, ami a közönyhöz vezet. Mondjunk nemet a rosszra, nemet a közönyre. Igent a haladásra, ami által fejlődünk, és ezért kell küzdenünk, összegezte gondolatait Ferenc pápa, majd ezzel a buzdítással zárt a katekézisét. Fedezzük föl tehát újra az evangéliumban Jézus lelki erősségét. Tanuljuk el azt a szentek tanúságtételéből.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa imád kér a kazasztáni árvíz által sújtott lakosságért. Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatás végén imád kért a kazasztáni hatalmas áradások áldozataiért. A természeti katasztrófa a közép-ázsiai ország számos régióját érintette, és emberek ezreinek evakuálását vonta magával.
Desidero inoltre trasmettere al popolo di Kazakhstan la mia vicinanza spirituale.
Szeretném kifejezni lelki közelségemet Kazasztán népéhez, hangsúlyozta Ferenc pápa szerdai általános audienciáján, amikor utalt a közép-ázsiai ország számos régióját sújtó hatalmas áradásra. A pápa 2022. szeptemberében járt Kazasztánban.
Invito tutti a pregare per tutti coloro che stanno subendo gli effetti di questo disastro naturale.
Mindenkit arra kérek, hogy imádkozzon azokért, akik e természeti katasztrófa hatásaitól szenvednek, mondta a pápa az angol nyelvű zarándokoknak szóló köszöntése során. Még a nehézségek idején is idézzük fel a feltámadt Krisztus örömét, buzdított a Szentatya. Oroszország és Kazasztán több mint 100 000 ember evakuálását rendelte el, miután a gyorsan olvadó hó következtében a folyók a gátszakadási ponton túl kiöntöttek a térségben, az elmúlt 70 évben bekövetkezett legsúlyosabb áradás során, jelentette a Reuters hírügynökség. A vízözön rengeteg települést borított el az Urál-hegységben, Szibériában és Kazasztán olyan folyóinak közelében fekvő területein, mint az Urál és a Tobol, amelyek a helyi tisztviselők szerint néhány óra alatt méterekkel a valaha feljegyzett legmagasabb szintre emelkedtek. Ferenc pápa olasz nyelvű köszöntésében ismét imádkozott mindazokért, akik a világot sújtó háborúk miatt szenvednek. Gondolataim a meggyötört Ukrajnára, Palesztínára és Izraelre irányulnak, mondta, miközben így imádkozott. Az Úr adjon nekünk békét. Háború mindenütt van. Ne feledkezzünk meg Myanmarról, folytatta.
Ma chiediamo al Signore la pace.
Kérjünk békét az Úrtól, és ne feledkezzünk meg testvéreinkről, akik olyan sokat szenvednek ezeken a háborús helyeken. A Szentatya végül arra buzdította a híveket, hogy csatlakozzanak hozzá, és közösen imádkozzanak a békéért.
Szardínia püspökei ad limina látogatáson a pápánál. Keressük az egyház mai küldetését. A szardíniai püspökök ad limina látogatása április 8-án hétfőn kezdődött a Vatikánban, ahol Ferenc pápa fogadta a sziget püspök karának 8 tagját. A megbeszélésen megvitatták a 8 szardíniai egyházmegye evangéliumi küldetésével kapcsolatos kérdéseket, mit vár a szárd társadalom az egyháztól, és mit tud adni az egyház eredendő misszió jegyében a társadalomnak. Szardínia egyház életének jelentős eseménye volt a közelmúltban, hogy Ferenc pápa döntése értelmében átrendezték a helyi egyház kerületeket, és összevonások révén a korábbi 10 egyházmegyéből 8-at alakítottak ki. A 8 egyházmegye főpásztorai hétfőn kezdték meg ad limina látogatásukat, amely április 12-éig péntekig tart. Első és legfontosabb esemény a hétfői pápai kialkotás volt, amelynek során Ferenc pápa az apostoli palota dolgozó szobájában fogadta a szár püspököket, és a mintegy másfél órás audiencia során meghallgatta helyzetjelentésüket, majd válaszolt kérdéseikre. Az addimina látogatás során a szár főpásztorok felkeresi a különféle vatikáni intézményeket, dikasztériumokat és pápai tanácsokat, ahol az adott szakterületeknek megfelelően áttekintik a helyi egyházak ügyeit kölcsönös tájékoztatás jegyében. E szakmai találkozók mellett párhuzamosan végzik az addimina látogatás liturgikus zarándok részét is, amelynek kiemelkedő eseménye a közös imádság a két apostol fejedelem sírjánál. Felkeresik mind a négy római pápai bazilikát, amelyek a Szent Péter, a falakon kívüli Szent Pál, a lateráni Szent János és a Santa Maria Maggiore bazilikák. E római zarándoklatok során a püspököket elkísérik a római pápai egyetemeken tanuló szardíniai papok és szeminaristák. Gianfranco Saba érsek, Sassari főpásztora így foglalta össze a látogatás célját. Az Ad limina apostolorum látogatás, azaz az apostolok sírjai küszöbén tett látogatás elsődlegesen nem egy jogi kötelezettség teljesítése. Sokkal inkább az egyház sajátos történelmi tapasztalata, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megosszuk a pápával a világon szerte lévő helyi egyházak tapasztalatait. Ezért olyan lehetőségnek tekinthető, amely az egyházmegyék konkrét kulturális és hitéleti kontextusából származó tapasztalatokat közvetíti a Szent Atya és közvetlen munkatársai számára. Amint azt Szent II. János Pál pápa értette, az addimina látogatások kiváltságos lehetőséget kínálnak a lelkipásztori közösség megélésére. A szardíniai püspöki konferencia mostani addimina látogatása súlyos időbeli hátrány szenved a Covid világjárvány okozta elmaradások miatt, amely világszinten sorra elhalasztotta a vatikáni találkozókat, amelynek a kánon jogi kódex szerint 5 évente kellene megtörténnie. A szár püspökök előző látogatása 11 évvel ezelőtt történt, 2013. május 17-én, alig 3 hónappal Ferenc pápa megválasztása után. Az akkor ide látogató 10 püspökből már csak 2 van szolgálatban, akik most is jelen vannak velünk itt a Vatikánban, így Arrigo Milio bíboros, Iglesias apostoli adminisztrátora és Mauro Morfino püspök, Alghero Boza főpásztora. A Ferenc pápa által kezdeményezett egyház kerületi átalakítás jegyében 4 egyházmegyét egyesítettek in persona episcopi 2 püspök személyében, ezért is őt most csak 8 püspök a 8 megmaradt egyházmegye éléről. Az 1.620.000 lelket számláló szardíniai összlakosságból mintegy 1,5 millió a katolikus keresztény, akiknek lelkipásztori ellátásáról 735 egyházmegyés és 233 szerzetes pap gondoskodik, 94 állandó diákonus segítségével. A keresztény ókortól kezdve, teszi hozzá Sassari érseke, szokásban volt, hogy a helyi egyházak vezetői személyes találkozások révén, nagyköveti képviseletek közvetítésével, illetve levelek és üzenetek formájában osztották meg különleges teológiai, lelkipásztori és emberi tapasztalataikat Róma püspökével, a pápával. Az addimina látogatásra készülve a püspökök az egyes egyházmegyék életének főbb sajátosságaira vonatkozó 23 kérdésre válaszolva készítették el az olaszországi apostoli nunciatúrának elküldött több száz oldalas, tartalmas dossziét, amelyet bemutattak a 11 vatikáni dikasztériumnak és az államtitkárságnak. A szardíniai püspököket a konferencia elnöke Giuseppe Baturi Cagliari érseke vezeti. Emlékezetes maradt Szardínia számára Ferenc pápa látogatása, amikor 2013. szeptember 22-én felkereste Cagliarit, hogy lerújja tiszteletét a Madonna del Bonaria kegyszobra előtt. Mint ismeretes, szardíniai bevándorlók vitték a 16. században az argentin La Plata folyó torkolatvidékére ennek a szobornak a másolatát, és végül ez a szardíniai jó levegőű szűzanya adta a mai 10 milliós argentin főváros nevét, Buenos Aires, jó levegő. A Cagliari székesegyház előtt tartott szentmise homiliájában Ferenc pápa ezt mondta. Azért jöttem közétek, hogy veletek együtt álljak a szűzanya lábaihoz, aki saját fiát adta nekünk. Jól tudom, hogy Mária, a mi édesanyánk, mennyire a szívetekben él, hiszen erről tanúskodik ez a kegyhely, ahová a szardíniaiak sok-sok nemzedéke elzarándokolt, hogy itt a Bonária szűzanyát tisztelje. Egyúttal elhozták ide ennek a földnek, családjaiknak örömeit és szenvedéseit, valamint a távol lévő gyerekeiét is, akik gyakran nagy fájdalommal hagyták el ezt a földet, hogy munkát és jövőt keressenek maguknak és szeretteiknek. Ma azért gyűltünk itt össze, hogy megköszönjük Máriának, hogy mindig közel van hozzánk, és meg akarjuk újítani iránta érzett bizalmunkat és szeretetünket.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a teremtés védelemről beszélget Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2020. szeptember 30-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Szeptember 27-én vasárnap kezdődött a Teremtésvédelem hete. Mai adásunkban mi is ez a témához kapcsolódóan szeretnénk megfogalmazni gondolatainkat. Szerintetek mit akar a teremtésvédelem kifejezés? Mit mond számotokra ez a szó? Viki?
Védjük a történetet, a teremtés történetét. Vagy hogy így...
Igen, ez is benne van, mert hogy a teremtés történetnek a védelme, ennek a sztorinak, vagy történetnek a fenntartása, az ismerete, mégiscsak a kulcsa annak, hogy a teremtett világot hogyan tudjuk megőrizni, megvédeni.
Szerintem a környezetvédelemnek egy egyházi, vagy ilyen katolikus megközelítése.
Igen, tehát... igen. Tulajdonképpen nem más, mint a környezetvédelemről van szó. Egyházi nyelven, vagy a keresztény nyelven így szoktunk erről beszélni. És vajon miért? Vajon hogyan kapcsolódik össze a teremtés és a környezetvédelem? Mi köze lehet a teremtésnek a környezetvédelemhez?
Isten teremtett ugye a földet, és hogy vigyázzunk rá, hogy...
Keresztényként úgy gondolkodunk a világról, mint egy teremtett valóságról. A környezet az a teremtett világ, más szóval.
És szerintem meg kell óvnunk azt, amit a jó Istentől ajándékként kaptunk, és ebben nem csak maga a környezetünk védelme tartozik bele, hanem az a többi számunkra, szóval azok a javak is, amiket még a jó Isten teremtett nekünk. Szóval szerintem azért nem pontosan ugyanaz, mint a környezetvédelem, mert nem csak a környezetünket védjük, hanem a többi földi javat is.
Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük a teremtésvédelem fogalmát, ahogy a Luca is utalt rá, hogy azért ez több, mint pusztán környezetvédelem. Hogy ahhoz egészen vissza kell mennünk a történelembe, vissza a kezdetekhez, egészen a kezdetekhez. Hogy megvizsgáljuk a világunk kialakulását, a teremtés folyamatát, és hogy megismerjük az ember Istentől rendelt feladatát és méltóságát a teremtés rendjében. Most itt nincsen lehetőségünk rá, hogy felolvassuk a teremtés történetet, de idézzük emlékezetünkbe ezt a bibliai történetet. Ezt azért is érdemes lehet megtennünk, mert bár azt tanuljuk, hogy a Biblia nem egy tudományos világmagyarázat, nem ad arra a választ, hogy hogyan alakult ki a világ, mégis egészen rendkívüli módon mesél akár a törzsfejlődésről is. Melyek az ember és a világ teremtésének legfontosabb mozzanatai ebben a történetben?
Hát először is, hogy Isten megteremtette a világot.
Pontosan. Tehát, hogy ez az egyik legfontosabb mondani valója, hogy a világot Isten teremtette. Ez nekünk talán egyértelmű, de higgyétek el, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a világ az lett talán önmagából, de ez egy lényeges mozzanat, hogy a világot Isten teremtette. Nem önmagától fogva, nem önmagából van. Gabi?
Ja, először az élettelen dolgokat teremtette meg, utána jöttek az élő lények csak, majd az ember.
Igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, amit a Gabi mondott, hogy van a teremtésnek egy sorrendisége. Ez részben utal egy fejlődési menetre is, és arra is, hogy a fejlődés időben valósul meg. Ugye a történetben ez napszakokra van osztva, hogy egyik nap ezt teremtette az Úristen, a következő nap következő dolgot, az egész keretét ugye 7 napba foglalja a történet, de ez arra utal, hogy nem egyszerre történt minden, hanem, mint ahogy Isten ura az időnek is, azt is ő teremtette, a világunk is ebben az időbeli valóságban bontakozik ki, valójában mind a mai napig. Van még valami lényeges, amit ez a történet elmondhat nekünk a világról? Milyennek teremtett a Jóisten a világot? Mit mond róla?
Jónak.
Hogy jó, ugye? És ez hangsúlyosan mondja, mert minden egyes ilyen teremtési aktusnál, legyen szó bármiről, a Jóisten azt mondja, hogy jó. Számomra még nagyon érdekes az is a teremtős történetben, hogy ahogy a Gabi mondta, hogy először az élettelen dolgok jelennek meg a világban, aztán a vízi élőlények, és csak utána a gerincesek, először a madarak, és aztán a többi házi és vadállatok, ahogy a bibliai teremtés történet mondja. És hogy milyen érdekes, hogy ezek az emberek, amikor ezt leírták, ez megfogalmazódott, egészen biztos, hogy tudományosan még nem tudták ezt a sorrendet, de hogy mégis a törzsfejlődésnek a nagy szakaszait, hogy helyes sorrendben írták meg, hogy valójában a világunk keletkezésének a sorrendjéről a részleteit jobban ismerjük, de nagy lényegében most sem tudunk újat mondani, mint ez a régi-régi történet. Most vizsgáljuk meg azt, hogy mit mond ez a történet az emberről. Hiszen tudjuk, hogy a környezetvédelem az ember kezében van. Hogy gondolta el ezt eredetileg a Jóisten?
Isten az embert is a saját képére teremtette. Először ugye a férfit, Ádámot, és a férfiból teremtette a nőt. És mint a világot is, az embert is először jónak teremtette. És ugye maga az ember követte el ugye az ősbűnt, azt, amitől, szóval, hogy elkezdtünk gondolkodni, és ráeszméltünk ugye nem csak a jó dolgokra, hanem a rossz dolgokra is, és szerintem itt jön vissza a környezetvédelemhez és a teremtés védelemhez, hogy igazából mindenről magunk tehetünk, mert az Jóisten mindent megteremtett úgy, ahogy nekünk jó, csak a javainkat nézte, de hogy innentől a mi kezünkbe adta ezt, hogy megtartsuk a világot jónak.
Igen, a Luca már így nagyon jól megfogalmazta, utalt arra, hogy a Jóisten feladatot is adunk nekünk ezzel a világgal kapcsolatban, hogy nekünk adta, nekünk teremtette ezt a világot. És amit az ember teremtéséről is elmondhatunk, az ugyanaz, amit a világ teremtéséről is, hogy az embert is Isten teremtette. Hogy az ember, nem az ember a forrása a földi világnak, nem az ember találta ki, bár nagyon olyan okos az elemeket, a vegyeleket, a természet törvényszerűségeit, bár azt gondolom manapság már szinte azt gondoljuk, hogy már olyan tudás és hatalom birtokában vagyunk, hogy már ezt is megtehetnénk akár, de ez a történet kijelöli az ember helyét is a világban. Ugyanolyan teremtmény, ugyanúgy Isten alkotta teremtmény, mint bármi, ami a létező világban körülvesz minket. Érdekes, hogy ahogy próbáljuk megfogalmazni, hogy az életünk véges, ezt mindnyájan megtapasztaljuk. Hogy nem hordozza önmagában a létezésének sem a forrását, sem az okát, sem a létezésünk célját. nem vagyunk még saját életünknek sem az abszolút urai. A világot sem az ember alkotta, az egész univerzum, az ökoszisztéma tőlünk teljesen függetlenül létezik. Ugye ezt abban megtapasztaljuk a természetnek a csodálatos egyensúlyra törekvésében, hogy bár borzasmas módon képesek vagyunk szennyezni a környezetet, kisebb-nagyobb mértékben, biztos ti is láttatok már építkezések után is itt halmokat, de hogy a természet az, aztán meghódítja, és újra előtör az élet, tőlünk függetlenül is. Azt mondhatjuk, hogy mi legfeljebb csak felismerjük a világban jelenlevő törvényszerűségeket. Nyilván alkalmazzuk ezeket, de megváltoztatni, törvényt szabni nem nagyon tudunk. És ez egy nagyon fontos különbség lesz. Nevezetesen, hogy nem mi alkotjuk ezeket a törvényeket, nem mi találjuk ki őket, nem mi vagyunk a feltalálók, mi csak felismerjük, megismerjük a világban rejlő titkokat. Valahol erről szól a jó és a rossz tudásának a fája is. Arról, hogy a törvényeket, ugye ezek a természet törvényszerűségei, vagy fizikai állandók, genetika alaptörvényei, és nyilván folytathatnánk a sort, nem mi szabjuk. Ez azt gondolom, hogy mindenki számára nagyjából érthető, és ezt mindnyájan megtapasztaljuk. Ugyanígy nem írjuk mi a világ erkölcsi rendjét sem. Nem mi szabjuk meg, mi a jó és a rossz. Na ezt már azért nehezebben veszi be a gyomrunk, hiszen eleve, ugye úgy érezzük, hogy csak mi emberek ismerjük fel, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy csak mi tudunk választani jó és rossz között. Erkölcsi döntéseket csak az ember tud hozni, az állatok nem. Ugye gondoljatok be, hogy egy egyszerű példába, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy együnk vagy ne együnk. De egy állat, az hogyha éhes, mert az ösztönei jelzik, akkor neki muszáj ennie. Csak akkor nem fog enni, hogyha nincsen rá lehetősége. És ez egy egészen egyszerű és primitív példa. Visszakanyarodva a teremtés történethez, Isten a teremtett világról, ahogy a Luca is azt mondta, egyértelmű azt mondja, hogy jó, tuti programja van, szabályokkal, törvényekkel, és így fog működni, és csak így működik. És amikor Éva eszik arról a tiltott fáról, ugye, akkor ő nem csinál más, mint rosszul játszik, rossz billentyűt nyom. És az addig jó játék, az addig működő játék héten elromlik, és attól kezdve rosszul és nehézkesen megy tovább. Azt mondjuk tehát, hogy a teremtett világnak van egy autonómiája, azaz az embertől függetlenül is létezik. A szabálya is az embertől függetlenül léteznek. Ha belegondoltok, jó pár millió évig elfejlődgetett az ember közreműködése nélkül is a világ. Az ember tehát sem a természetnek, sem az erkölcsi rendnek nem szab törvényeket, nem ő találja ki a világot. De akkor mégis mi az ember feladata? A programban, amelyet a Jóisten írt, mi lehet az ember szerepe? A teremtés történetben mi lesz az ember feladata?
Először is, hogy termékenyek legyenek, szaporodjanak, népesítsék be a világot.
Pontosan, igen. Aztán mit mond még az embernek a Jóisten?
Uralkodjanak a állatok fölött, a halak, a madarak fölött.
A Biblia azt mondja, hogy az ember feladata, hogy uralkodjon a teremtett világon. Ez én úgy érzem, hogy elég erős kifejezés. Hogyan tudnánk ezt értelmezni? Hogyan tud az ember uralkodni a világ felett? Ugye ennek az uralkodás szónak van egy ilyen rossz mellékzöngéje, amiben azért beleérezzük a kizsákmányolást, az elnyomást, az egyeduralmat. Mégis mit fejezhet ki ez a szó, hogy az ember uralkodik?
Szerintem ez nem pontosan azt jelenti ez az uralom, amit mi emberek sokszor képzelünk, mert szerintem itt is előjön az embereknek így kicsit az önfejűsége, és ahogy Éva is ugye evett a tiltott gyümölcs ennek a fájáról, így ott is egy kicsit ez az önfejűség mutatkozott meg, és szerintem a Jóisten pont nem ezt szeretné, hogy a szószoros értelmében uralkodjunk, hanem hogy használjuk és fordítsuk a javunkra azokat a kincseket, azokat a természeti adottságokat, amiket ő megteremtett nekünk, hogy ezeket neki tetsző módon használjuk.
Igen, ez teljesen jól mondod, de azt gondolom, hogy egyébként jó ez az uralkodás szó, csak annyira rossz képeket társítunk ehhez a szóhoz, igazából nem is tudom miért, az olyan, mint a pedagógusról is mindenki azt gondolja, hogy ez egy borzasztó dolog, pedig hogy ahogy van jó pedagógus, ugye, az egy jó dolog, az egy értékteremtő dolog, úgy van jó király is. Tehát, hogy van jó uralkodó, van jó uralkodás. Milyen lehet a jó uralkodás?
Hogy nem csak a saját emberi javainkat, és nem csak azt nézzük, hogy nekünk mi a jó, hanem figyelembe vesszük a körülöttünk lévő embereket is, embertársainkat.
Igen, igen,
igen. Ugye kicsit így a fele baráti szeretet is ehhez kapcsolódik szerintem.
Pontosan, egy jó király, igazságos, gondoskodó, figyelmes, és sorolhatnánk az a feladata, hogy a népének a jólétét biztosítja. Felelősséggel tartozik az övéért. Második János pápában nagyon szépen fogalmaz ez Evangelium Vitae című enciklikájában. Azt írja, hogy az ember uralma, és ugye ő is ezt a szót használja, az ember uralma szolgálati jellegű, Isten végtelen és egyetlen uralmának tükröződése. Ezért az embernek bölcsen és szeretettel kell uralkodnia, részesedvén Isten mérhetetlen bölcsességében és szeretetében. Isten terveinek szolgálja. Az embert látjuk, hogy Isten hatalmas feladattal bízta meg. Nem csak azáltal, hogy utódok nemzése révén őt is bevonja az élet továbbadásának folyamatába, hanem rábízza a teremtést, mint egy őrzőjévé és alakítójává teszi. Ezzel szemben, amikor az ember helytelenül nem Isten szándéka szerint uralkodik, ugye ez a rossz uralkodó, és rosszul használja a teremtett javakat, akkor az nem más, mint lopás. Mások javainak, az emberiség közös tulajdonának, a közös háznak, a jövő generációinak a meglopása, megkárosítása. Ez ha a környezetvédelem nyelvén mondjuk, akkor ez a természet kincseinek a kizsákmányolása, az igazságtalan elosztása, a természet javainak a pazarlása, kisajátítása, vagy a megrongálása, az elpusztítása. A 104. Zsoltárban képet kapunk arról, hogy Isten uralma megúvást és gondozást jelent. Látjuk ebből a történetből, pont itt a második teremtés történetből, hogy a bűnbeesés után ez az embernek, ez a porból való léte, ez az anyagi léte egészen tragikus színezetet ölt. Az Úristen ugye így szól a bűnbeesés után az emberhez, hogy arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy, és a porba térsz vissza. Tehát valóban az ember egy részt, szerves része ennek az ökoszisztémának. Egy szinten vele van együtt. Más részt viszont, mondd mást a történet az emberről.
Hogy az ember ajándékba kapta a földet.
Igen.
És hogy birtokolhatja ezeket a földi javakat.
Pontosan. Ugye a teremtés történetben ezt a pár szót azért érdemes kiemelni, azt mondja az Úristen, hogy nézzétek, nektek adok minden növényt. Ugye, és akkor ezt kifejt. A mező vadjainak, az ég madarainak, s mindennek, ami a földön mozog és létezik, minden zöld növényt táplálékul adok nektek. Nekünk adja a Jóisten. Még egy dolog utal arra, hogy azért itt van egy ilyen birtokviszony is az ember és a teremtett dolgok között. Ugye, amikor a második teremtés történetben ott az ember tulajdonképpen úgy kapja ajándékul a teremtett világ dolgait, az állatokat, a növényeket, és sorolhatnánk, azért, mert hogy nem volt jó az embernek egyedül, és ezért a Jóisten társakat rendelt mellé. Az első társa az nem Éva volt, hanem ezek a teremtett világnak a javai. És akkor a Jóisten azt mondja, hogy az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember ad nekik. amit megnevezünk, az teljesen a miénk. Az egész valójában a miénk. Úgyhogy látjuk ebbe a történetben, hogy azért megjelenik, hogy az embernek a Jóisten tulajdonául adta a földet. Ajándékba adta, és az is megjelenik, hogy ezeknek van egy célja is, ezeknek az állatoknak, növényeknek, élettelen dolgoknak, hogy ezeket segítő társul kapta az ember. Azért, hogy ahogy Luca is mondta, hogy ezeket jól éljen, jól használja, hogy arra használja, hogy végül is a mennyországba jusson, de hogy a földi boldogulást, a földi jólétét szolgálják ezek az értékek, ezek a jó dolgok. És még egy érdekes viszonyt ki tudunk emelni. Ugye azt mondtuk, hogy birtokolja az ember a földet, a gyökerei közösek az összes többi létezővel, és még egy nagyon fontos dolgokról már beszéltünk, de ami azért meghatározza az ember helyét itt a világban, az, hogy az az egyik fontos feladata, hogy az ember uralkodik az élő és életlen dolgok felett. Tehát azért az embert, a Jóisten a többi teremtett dolog felé helyezte. Erről van egy nagyon szép gondolat a második János Pál pápának, az előbb már idéztünk ebből az Evangelium Vitae enciklikájából. Felolvasnátok, hogy mit jelent az embernek az uralma a világ felett, milyen király az ember a világ felett?
Az embert Isten élő képmását a teremtő királyá és úrrá akarta tenni. Isten az embert úgy teremtette, írja Nisszai Szent Gergely, hogy király lehessen a földön. Az ember annak képmásául teremtette, aki a mindenséget kormányozza. Minden azt mutatja, hogy az ő természetét kezdettől fogva jellemzi a királyság. Az ember is király, mivel arra teremtette, hogy uralkodjék a világon, hasonlóságot kapott az egyetemes királlyal, eleven képmás, aki méltósága révén részesedik az isteni modell tökéletességében. Mivel arra hivatott, hogy termékeny legyen, és sokasodjék, vesse hatalma alá a földet, és uralkodjék az alatta álló teremtményeken, az ember nem csak a dolgoknak, hanem és elsősorban önmagának ura és királya. És bizonyos értelemben az ajándékba kapott életnek is, melyet a szeretetben és Isten tervének tiszteletben tartásával a nemzéssel tovább tud adni.
Mit gondoltok, mi teszi az embert alkalmassá erre a páratlan feladatra? Miért az ember a teremtés őre?
Isten a saját képmására teremtette az embert, és gondolom emiatt is.
Ez lesz az ugyanakkor, ugye megtaláltuk ezt a kifejezést, hogy a Isten képmására vagyunk teremtve. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor az ember teremtéséről beszél, hogy teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá, és ebből fakadóan ők uralkodjanak. De hogy ez jó, ez az Isten képmásiság, de hogy ez mit jelent, mit gondoltak, hogy miben valósul ez, miben látszik, hogy ismerjük fel, hogy az ember Isten képmása?
Hát igazából szerintem az elménkben, hogy gondolkodunk, érzünk, hiszünk.
Igen, nagyon jól mondja a Luca, illetve hogyha maga a szónak a jelentésében gondoltok bele, hogy képmás, az azt jelenti, hogy valamit visszatükrözünk Isten valóságából. Aminek az alapja az, hogy valami közös van bennünk. Ugye ez a kérdés, ezt keressük, hogy mi lehet ez a közös dolog. Ugye a Luca azt mondta, hogy gondolkodunk, hogy meg tudjuk érteni a dolgokat. Na, van-e még ilyen közös dolog? Gondoljatok a második teremtés történetre megint, ahol az Isten leírja az ember teremtését. Ugye az egyik mozdanatot már láttuk, hogy a földporából alkotott minket. Na, de mi az összes többi létezőt a földporából alkotta? De a történet ott folytatódik. Na, mit mond utána?
Orrába lehet az élet leheletét.
Bizony, semmi másnak nem leheli az élet leheletét a Jóisten az orrába, csak az embernek. Ugye csak az ember az, amit Isten lelke be tud tölteni. Az emberről úgy is beszélünk, hogy mondták régen, hogy lelkes állat. Csak nekünk van szellemi lelkünk. És van még egy fontos mozdanata az Istennel való közös természetünknek. Ez is ebben a történetben megjelenik, itt az Édenkertben. Na, mi lehet az?
Teremtményi szabadság.
Csak mi vagyunk szabadok. Csak mi tudunk dönteni. Ugye mondtuk, hogy ezt a kiskutya erről ő nem tud dönteni. Melyik az a jelenet itt a legelső történetben, ami ezt nagyon szépen és nagyon kifejezően ábrázolja, ahol az ember szabadon dönthet.
Hát ez a bűnbeesés, mikor a kígyóval találkoztak, és Ádám és Éva eldönthették volna, hogy elveszik-e a gyümölcsöt.
Igen. Ugye erről csak mi dönthetünk, hogy úgy teszünk, hogy a Jóisten szabta, vagy nem fogadjuk el ezt a rendet. Ebben áll a szabadságunk. Az ember Isten képiségéből fakad valójában, tehát az ember páratlan méltósága és a hivatása. Ebben a kifejezésben feltárul az ember Istentől való létbeli távolsága is, hiszen az ember nem Isten, csak a képmását hordozza. De a többi teremtménnyel szembeni fölénye is. Ehhez az Isten képmássághoz fűződik az ember meghívása a föld fölött való uralomra. Az ember Isten képmásságában rejlik a teremtett világhoz való helyes viszonyulásunk is. A természetvédelme, a fenntartható fejlődés biztosítása, a környezettudatosság, a hulladékgazdálkodás, a klímavédelem, a biológiai sokféleség megőrzése, és folytathatnánk a sort. Közös felelősségünk, közös Istentől kapott méltóságunkból ered. Az adás zárásaként hallgassuk meg a 148. zsoltát, amely felsorolja a teremtett világ csodáit, melyek közül egyedül az ember élvezi az Isten képmás méltóságát. Egyedül csak az ember tartozik felelősséggel a teremtett világért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban. Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege. Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag. Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az Urat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán. Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt, dicsérjétek az Úr nevét. Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik, megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izrael fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az Urat!
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2020. szeptember 30-ai adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Feltámadt Krisztus. Valóban feltámadt, alleluja. Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Rövidesen a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Sarah Penny Packer Pax úton hazafelé című regényének 12. részét Babócsai Réka előadásába hallják. 0 óra 30 perckor a Kapcsolj rá című keresztény könnyű zenei műsorunk szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a szószóló. Ebben megismerkedhetnek Zsolnai Gáborral, aki a Szentségek felvételére készül, illetve egy fiatal hölggyel, aki Debrecenben folytat izgalmas kutató munkát. 2 óra 50 perckor a Lélek szavában a fájdalmas rózsafüzér titkai közül a másodikról, akit érettünk megostoroztak, elmélkedik Kormos Csaba gesztei plébános atya. 3 óra 5 perctől a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban a restauráció pápáiról Buda Péter atyával, teológiai tanárral beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 5 óra után pár perccel jelentkezünk. Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg megtisztelő figyelmüket. A feltámadt Jézus sebei emlékeztetnek bennünket arra a fájdalomra, amit az irántunk érzett szeretetért és üdvösségünkért elszenvedett. De azok egyben a húsvéti győzelem jelei is. Éppen a sebeken keresztül áramlik felénk a megfeszített, feltámadott kegyelme. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bércesi András, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónyai Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna és Vasvári Bernadett. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Messiás, Istentől született. Aki szereti a szülőt, szereti annak gyermekét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk parancsait. Olvasom az első János levélben. A keresztény szeretet felfoghatatlan azok számára, akik nem ízlelték. Az, hogy a végtelen és a megfoghatatlan szeretet reméltó lehetne, hogy az emberi szív igaz szeretettel dobokhat fele barátja iránt, ez nem kevés ember számára egyszerűen lehetetlennek és csak nem szörnyűnek tetszik. A kereszténység elég merész és elég haladó ahhoz, hogy gyakorlatilag és hatásosan átölelje a világot egy teljes és vég nélkül tökéletesíthető mozdulattal, amely a hitet és a reményt a szeretetben teljesíti be. Az emberről való beszédmódunk paradox. Felszólítunk valakit az emberiességre, de ugyanakkor tudjuk, hogy az embertelenség nem valami szerencsétlen kivétel, hanem tipikusan emberi jelenség. Igen nagy, eleven és mély látóhit szükséges ahhoz, hogy minden emberben Jézust lássuk. Nem imádkozhatjuk elég gyakran és elég bensőséggel, Uram, gyarapítsd a hitemet. Istenünk, te megmutattad gyermekeidnek az utat, amely egyáltalán nem könnyű. Őszintén törekszünk parancsai teljesítésére, de csábítanak a könnyű sikerek. Lehet, hogy több szabadság kellene, s talán mások is vágyódnak a szabadságra. Igen, szabadságot akarunk, de testvéreink megterhelése nélkül. Adj, Urunk, bátorságot az alkotó szolgálathoz, hogy fiadat kövessük az ő útján.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen gyakrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak